Hogyan kapcsolódik össze a jog, a digitalizáció és a fenntarthatóság? Hogyan segítheti a 21. századi technológia a fenntarthatósági átállás folyamatát? Milyen szerep tulajdonítható kifejezetten a jogi kérdéseknek, illetve a jogvilágának ebben a folyamatban? Ezekre a kérdésekre keressük ma a választ vendégeimmel, Tóth Leventével és Kecán Pállal, a Legisti alapítóival. Sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
Sziasztok!
Sziasztok! Mi is köszönjük szépen a meghívást.
Kezdjük egy kicsit a gyakorlati oldallal, hogy aki most hallgat minket, ők el tudják képzelni, hogy hogyan is működik a Legisli. Ugye ti hivatalosan jogi tartalom és platform szolgáltatóként definiáltátok magatokat, és amennyire én tudom, az a célotok, hogy gyakorlatilag a jog közérthetőbb és emberközelibbé váljon, illetve a 21. századi technológiák segítségével próbáljátok mindezt az ügyfelekhez közel vinni és ügyfélbarátabbá tenni, és olyan alternatívákat kerestek, amely, ugye, hogyha megnézzük a fenntarthatósági platformot, akkor nem a kormányzati, nem a döntéshozó, hanem sokkal inkább az egyéni cselekvésekre reflektál. De hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban?
Igen, tökéletesen látod platformok egyik célját, és örülök, hogy rögtön az elején ki is emelted ezt az aspektust. Mindenek előtt hangsúlyoznám, hogy a Legisli ténylegesen egy platformot, vagy ha úgy tetszik, akkor egy informatikai megoldást nyújt arra, hogy a jogkereső közönség és a jogi szolgáltatók megfelelő keretek között tudjanak kommunikálni egymással, és a szolgáltatás nyújtása a szó 21. századi értelmében is hatékonyá és szolgáltatássá váljék. Itt lényegesnek tartom aláhúzni, különösen a 2010 utáni esztendők majdnem valamennyi szolgáltatót, és most ebből a szempontból teljesen lényegtelen, hogy étteremről, egyetemről, orvosról, ügyvédről, vagy akár egy okmányirodáról beszélünk, komoly kihívások elé állították, hiszen gondoljunk bele, hogy a fogyasztói szokások a korábbi évtizedekhez képest ez idő alatt exponenciális sebességgel változtak meg, és ugye ennek köszönhetően az egyes szolgáltatóknak a kor tevékenységük ellátása mellett fokozatosan idomulniuk kellett a kor aktuális kihívásaihoz is. Ha csak az előbbi példáknál maradunk, attól, hogy mondjuk valaki egy jó konyhát üzemeltetett 1997-ben, még nem biztos, hogy versenyképes marad a 2020-as években, hogyha nem vezeti be mondjuk a korszerű házhozszállítást kiszolgáló online megoldásokat, vagy a raktárkészletet, számlázást, partner nyilvántartást nem digitalizálja, és az alkalmazottakkal való egyes kérdéseket nem tudja megfelelően az online térben kezelni, vagy akár nézzük az okmányirodát példának, ott is tulajdonképpen egy részben online központi ügyintézés zajlik ma már. Ugyanígy 30 éve mondjuk egy nagy fehér köpenyes bácsihoz mentek nagy tisztelettel a hasfájós gyermekkel az anyukák, ma pedig gyakran előfordul, hogy este 9-kor otthon köntösben egy appon keresztül hívják fel Jánost, a kedves belgyógyászt tulajdonképpen a nappaliból, hogy mondjon már valamit a síró gyermekre. Szóval az előbbi példákkal csak azt akartam szemléltetni, hogy az első üzleti kihívás, ami azonosítható volt számunkra, az az, hogy egy jó szakember majdnem mindegy mit csinál, új eszközökhöz, online megoldásokhoz és egyre inkább digitalizált megoldásokhoz kötött, amelyeket részben a szakma oldaláról, részben IT oldalról, részben pedig interdisziplináris megoldásokból kell összeállítani. És ez a hullám értelemszerűen és természetesen a jogot is elérte, hol előbb, hol utóbb. Az Egyesült Államokban már ennek egy jó 2 évtizedes hagyománya van, de ha csak arra gondolunk, hogy Magyarországon is a fizetési meghagyások vonatkozásában, vagy akár a cégeljárások esetében, már tulajdonképpen egy évtizedes digitalizációnak vagyunk a számtanúi. És hogy visszakanyarodjak a konkrét kérdésedhez, bár hozzáteszem, hogy szükségesnek találtam elmondani előzményként az előbbieket, abban szeretnénk támogatni az embereket, hogy tudatos fogyasztókká válva minél többen forduljanak ügyvédhez, jogi szakértőhöz, és ezáltal megszólítsuk az általam csak látensnek nevezett piac egy nagyobb szeletét, akik valamiért nem kerestek professzionális megoldást az egyes kérdéseikre. És erre számos gyakorlati példát tudnánk mondani. Hány olyan eset van, amikor mondjuk valaki öröklési joggal vagy végrendelettel kapcsolatban csak egy-egy kérdéssel fordulna egy ügyvédhez, vagy pedig, hogyha most csinálnánk egy polt, egy online szavazást arról, hogy ki szeretné megtámadni a legutóbbi társasházi határozatát, vagy ki szeretné leváltani a közös képviselőt, vagy ki az, aki elégedetlen bármilyen szempontból a szomszédokkal való együttélésben, akkor nyilvánvalóan több tízszeres, vagy akár több százszorosa lenne az a szám, ami a szavazás során kijött annak, mint ahányan valódi jogi segítséget vesznek igénybe a gyakorlatban. És vagy még egy példát említek, hogy hányan kötnek rossz lakásbérleti szerződést azért, mert mondjuk letöltenek online valami templétet, mintát az internetről, és utána ez több százezer, akár több millió forintos kárt, évekig elhúzódó problémákat, hónapokig elhúzódó kiköltözési procedúrát, kauciós problémákat eredményeznek. Pontosan ezért gondoljuk azt, hogy jogi szempontból is tudatossá kell tenni az embereket, és nagyon fontos számunkra az, hogy ez a tudatosság minden szempont tulajdonképpen a fogyasztói társadalomban megjelenjen, és valahogy ehhez szeretnénk technikai és felvilágosító megoldásokat nyújtani az emberek számára.
Szuper, köszönöm szépen, ez nagyon izgalmasan hangzik, és majd ahogy még halad előre a beszélgetés, bennem most számos kérdés merült fel így jogászként is, hogy ezt hogyan kell elképzelni a gyakorlatban. De most lépjünk egyet vissza a kezdetekhez. Honnan jött a Legisli ötlete?
A Legisli ötlete az tulajdonképpen gondolati szinten már egy évtizede foglalkoztatott, és itt az ötlet alatt tulajdonképpen a hazai jogi digitalizációt értem. Hosszú ideig figyeltem a külföldi példákat, főként az Egyesült Államokból, illetve főként Ausztráliából. Gyakran hétvégéket töltöttem azzal 2012-14 között, hogy ezeket a mintákat elemeztem és nézegettem, hogy tulajdonképpen milyen része az, ami esetleg adaptálható a mi piacunkra. Azonban amikor nekiültem és draftolgattam üzleti terveket, akkor ezt rendre vissza kellett tenni a fiók mélyére, hiszen azt gondoltam, és valószínűleg ez a koronavírusig igaz is volt, hogy a piac egyáltalán nem volt arra megérve, hogy ez a szektor is ilyen formában digitalizálódjon a szolgáltatás oldaláról, hiszen azt gondoltuk, hogy ott van a bizalmi viszony, a különböző olyan interakciók, amelyek megkerülhetetlenek az ügyvéd és az ügyfél vonatkozásában. Aztán, ahogy szoktuk mondani, tulajdonképpen szembe jött velünk a jövő, amikor a koronavírus lecsapott világszerte, és tavaly márciusban tulajdonképpen minden digitálissá vált. A nagymamával is tulajdonképpen Skype-on keresztül beszéltek az unokák, iskolába is online kellett járni a kicsiknek, nagyoknak, egyetemistáknak, és ezt senki nem gondolta volna korábban, ez szükségszerűen elhozta azt, hogy tulajdonképpen a digitalizáció megkerülhetetlenné vált a jogi piacon is. Szóval az ötlet maga régi, 2010-es évek elejé, aztán utána, ami ugye minden jó ötletnek a kulcsa, mert jó ötletből azért Dunát lehet rekeszteni, az egy jó csapat is, és szépen lassan összejött a csapatunk, Paliék Ákos nélkül ez tulajdonképpen elképzelhetetlen lett volna, hogy egy ilyen fantasztikus eredmény megvalósuljon és létrejöjjön a platform. Egy hosszú gondolkodás után körülbelül másfél éves üzleti tervezés volt az, ami megelőzte azt, amikor konkrétan elkezdtünk a tettek mezeire lépni, és egy olyan nagyjából egy éves IT fejlesztés az, ami mögöttünk van mostanáig.
Hát ugye te is, ahogy most említetted, a digitalizáció az gyakorlatilag megkerülhetetlenné vált így a pandémia kapcsán is, meg nyilván ahogy azért az egyre globalizálódó világban haladunk előre. És hogy még valamit hozzákössünk a digitalizációhoz, ugye a fenntarthatóság is azt gondolom, hogy kéz a kézben jár a digitalizáció folyamatával, hiszen hogyha megnézzük nemzetközi szinten, akár az EN szintjén, vagy különös tekintettel, ami talán hozzánk közelebb áll egy fokkal ugye az Unióban is, nem véletlen, hogy az új bizottság, vagy most már nem annyira új bizottság 19-ben felállt testületnek is az egyik prioritása ugye a digitális korra felkészült Európa. És ennek kapcsán azt is látjuk, hogy rengeteg lehetőség nyílik meg. Na, lennék kíváncsi, hogy ti hogy látjátok, hogy alapvetően mi a digitalizáció szerepe, itt gondolva akár individuális, egyéni cselekvésekre, vagy akár nagyobb dimenziókban, hogyha vállalatok, iparágak vonatkozásában nézünk rá.
Úgy látjuk, hogy amióta a Levi, ugye az előbbi kérdésre a válasz, több mint másfél éve foglalkozunk maga a Legisli tartalmi platform szolgáltatásának a kibővítésével és megalapításával, és mint digitális szektorban jelenlevő csapat, nagyon fontos számunkra a fenntarthatóságra való törekvés. Ez általánosságban véve a digitális térben dolgozóknak különösen fontos és a zászlajukra tűzött idea. Így van ez nálunk is, és hogyha most egyéni, individuális kérdés merülne föl, akkor tulajdonképpen azt a tanulmányunkat, vagy inkább statisztikánkat tudnám leginkább felhozni, amit az elmúlt egy év alatt készítettünk, és itt több mint 200 ember bevonásával kérdeztük azt, hogy ha valaki jogi szolgáltatásért elmegy valahova, átlagosan mennyit utazik, annak körülbelül milyen kinyomtatott anyagmennyisége van, és milyen egyéb járulékos veszteségei, úgymond. Itt egy alap autó költséget számoltunk. Vettük azt alapul, hogy mindenki mondjuk személygépjárművel igényli ezt a jogi szolgáltatást. És ott kijött egy bizonyos mennyiségű 27 egész valahány liternyi üzemanyag például, hogyha többször kell menni, felmerült az a kérdés, hogy egyszer, kétszer, háromszor kell visszamenni. Ennek van egy olyan járulékos költsége, idézőjeles költsége, hogy ez idő, félszabadnapok, akár egész szabadnapok, parkolódíj, kinyomtatott 30 és 80 közötti lapmennyiség. Tehát, hogy ezek a járulékos költség individuális szinten érzékelhetők. De ugyanez csak jelentősen nagyobb számban érhető tetten egyébként iparági szinten is, tehát ebből a szempontból a jogi digitalizáció és a fenntarthatóság egy kéz a kézben járó fogalom.
Csatlakoznék ahhoz, amit Pali mondott néhány mondattal, ugyanis a probléma felvetés az nem is lehetne aktuálisabb. Szeretném egy picit először ilyen vállalati, üzleti aspektusból megfogni ezt a dolgot, mert nagyon érdekes volt maga a kérdés, utána egy picit az egyéni szintre térnék majd rá. Főleg úgy, hogy említetted az Európai Bizottságnak a prioritás kijelölését, hogy nem mehetünk el pár fontos gondolat mellett. Azt gondolom, hogy a digitalizáció támogatása és akár adaptálása más régiókból, piacokról ma már sokszor nem egy választásnak a kérdése, ha őszinte akarok lenni, hanem egy gazdasági háború vagy versengésnek a része. Nem annak a kérdése, hogy tetszik nekem a digitalizáció vagy nem. A széles világ képletesen az egy kisebb faluvá zsugorodott az elmúlt években, évtizedekben, és gyakorlatilag a nagy gazdasági erőközpontok soha nem látott gazdasági versengésben vannak egymással, ráadásul bizonyos szabályok betartása mellett részt is vesznek egymás gazdaságaiban közvetlenül, így az európai térség számára szerintem nem opció digitalizálni, nem versenyképesnek lenni, hiszen ez a térség gazdasági hanyatlásához vezetne. Amennyiben Európa és az európai piaci szereplők nem állnak az élére a digitalizációnak, akkor a versenyképtelenség eredménye az gazdasági visszaesés, kevésbé hatékony szolgáltatások és termelés, végül pedig pozícióvesztés lenne. Ugye abban a korban, ahol Kína, India, Oroszország és az Egyesült Államok és más, számtalan más szereplőnek a digitalizációs versenyébe kell bekapcsolódni, ott az egyetlen hosszú távú működő stratégia szerintem, és ezt nem is mondhatnám jobb helyen, mint egy ilyen egyetemhez kötődő rádióban, az a szellemi tőkének a növelése, a szellembe történő befektetés és az innováció lehet. Ennek egy részeleme a szolgáltatások korszerűsítése, digitalizálása, sőt ennél tovább megyek, olyan vállalkozásoknak a felépítése, amelyek Magyarországról vagy Európából kiindulva itteni magasabb hozzáadott értékű munkával hódítják meg a világ más területeit, és akkor ebből az okfejtésből egy picit rákanyarodnék az egyéni vonatkozásra. Ugye azt látjuk, hogy az egyének egyre inkább bizonyos szempontból globális fogyasztóként definiálhatók, így a lokális társadalom globális trendeket követve egyre több igényét elégíti ki a fogyasztó digitalizált formában. 15 éve az ételt is telefonon rendeltük, 10 éve a taxit telefonon rendeltük, 5 éve még besétáltunk mindenért a bankba, ma pedig, ahogy említettem, már talán orvoshoz is applikáción keresztül megyünk, bár nyilván azért ez egy kicsit nehezebb piac. Viszont ez egy globális trend, ezzel nem tudunk mit csinálni, amelynek ésszel és morállal szerintem az élére kell állni magyarként és európaiként, és egy kis ország büszke magyarjaként ráadásul azt gondolom, hogy az ilyen kezdeményezések, mint a miénk, a Legisli, képesek lehetnek Magyarország hírnevét is öregbíteni, az éppen aktuálisan említhető híres olimpikonjaink mellett, ugye. Ezt csak azért mondanám, hiszen ma indult az olimpia, és ezúton is sok sikert kívánok a magyar szereplőknek ott.
Én most kicsit az ördög ügyvédje leszek, ugye én magam is jogászként végeztem, és semmi más nem hallunk 5 éven keresztül, a jó eséllyel 5 éven keresztül a padban ülve, mint hogy nem szabad semmit az internetről letölteni, nem bízhatunk a digitális kütyükben, mert a jól bevált dolgok és a PTK-t forgassuk, és a BTK-t, stb. Hogy ezt az ellentmondást, ezt hogyan tudnátok feloldani? Hogy egyik oldalról nyilvánvaló, és én magam is ezt az álláspontot képviselem, hogy a digitalizációt használni kell, és nyilván jól kell érteni, de kihasználni egy ponton, és olyan célokra fordítani, mint például egy fenntartható átmenetnek a segítése. De a másik oldalról össztársadalmi szinten, ugye itt beszéltünk részben individuális cselekvésekről, részben ugye nagyvállalatokról, hogyan áll ehhez a társadalom, vagy hogyan áll ehhez egy átlag individum, aki azt hallgatta, akár szakértőként, akár csak laikusként, hogy hát nem szabad, hát semmi, ami digitális, hát az csak elrontja, hiszen a jogászok azért jogászok, és azért tanulunk, és azért kapunk diplomát, mert hát a fejünkben van a tudás.
Igen, ez egy összetett kérdés. Egyrészt szerintem azt kell megvizsgálni, hogy mennyire vagyunk képesek ezeket a megoldásokat, a digitalizáció által létrejövő megoldásokat eszközként kezelni. Tehát semmiképpen sem azt gondolom, hogy ezek helyettesíteni fogják az emberi tudást, az emberi munkát, legalábbis a közeljövőben. Erre szerintem semmilyen lehetőség nincsen. Viszont egy nagyon érdekes pontot itt kiemelnék, például a klasszikusan a jogi munkában én azt gondolom, hogy a következőkben a döntés előkészítéshez nagyon sokszor igénybe fogunk tudni venni akár mesterséges intelligenciát, vagy más digitális megoldásokat. Ez egy picit más téma, mint ami szorosan a Legisli-hez tartozik, viszont nyilvánvalóan egy mesterséges intelligencia, egy technológia képes arra, hogy mondjuk sok esetet, sok körülményt elemezzen, mérlegeljen, és bár nem megkerülve az embereknek, a szakértőknek a hozzáadott értékét, az biztos, hogy hatékonyabbá teszi az embernek a dolgát, munkáját, legyen szó bíróról, vagy bárkiről, vagy akár egy ügyvédről, hogyha ilyen eszközöket igénybe vesz, és egyébként valóban ezt halljuk sokszor az egyetemeken, de ha megnézzük, hogy például akár nagyobb ügyvédirodák hogyan dolgoznak, azért szépen lassan beszivárogtak ezek a digitális megoldások oda is, és van még egy dolog, amiről már azért egy picit esett szó a mai napon is, van egy fogyasztói nyomás, és ezt szerintem nem lehet kikerülni, és itt nem is feltétlenül klasszikusan a munka elvégzése az aspektus, amit ez nagyon befolyásol, hanem az, hogy a fogyasztó ugye ahhoz szokott, és most mindenféle reklám nélkül, hogy applikációkon keresztül rendeli az ételt, a bankol applikációk, és a többi. Ebből egyszerűen nem maradhat ki az ügyvéd, aki azt mondja, hogy minden fogyasztói csoport számára csak és kizárólag ugyanolyan módon hajlandó nyújtani a szolgáltatását, hiszen a fogyasztó egy idő után rá fogja kényszeríteni a különböző szolgáltatókat, így a jogi szolgáltatókat is arra, hogy meghatározott módokon végezze a tevékenységet, és ennek egy szélsőséges esete, változata az, amikor valaki mondjuk a hazafelé Budaörsön a dugóban képessé válik arra, hogy mondjuk egy komolyabb kérdés megvitasson az ügyvédjével, holott 30 éve ehhez be kellett utazni, fel kellett venni egy nyakkendőt, oda kellett ülni a tölgyfaasztal mellé, meg kellett várni a fél órás kávézás során az ügyvédurat, aki bologatott másfél órát, és utána egy hét alatt meg mondjuk a jelöltekkel megoldatta a kérdést. Szóval úgy gondolom, hogy a fogyasztói nyomás az, ami nagy változást indukál ezen a piacon, és ez hangsúlyozom nem azt jelenti, hogy devalválódik az ügyvédi hivatásnak az értéke, vagy más jogászi hivatásrendeknek az értéke. Egyszerűen annyi, hogy a világ változik, és ezzel nem fogunk tudni mit csinálni. Remélem, hogy ezzel úgy nagyjából kielégítő választ adtam a kérdésre.
Igen, abszolút, köszönöm szépen, és tényleg rengeteg kérdés merült még fel bennem, talán az egyik legnagyobb kérdéscsoport az arra vonatkozna, hogy azért egy elég nagy fába vágtátok ezzel a fejszét, egy elég új területre tévedtetek. Vannak kihívások, amikkel a mindennapi munka során találkoztok?
Csak azban, jelen pillanatban azt mondhatom, mind az összes alapítótag nevében. Az egyik legnagyobb probléma talán jelenleg az, hogy egy olyan úton járunk, ahol nem voltak korábban előfutárok, és ezt tapossuk. Ez természetesen velejárója annak, ennek velejárója az is, hogy sokszor tévútra tévedünk, és akkor onnan vissza kell jönni, és ezekkel heteket, akár hónapokat tudunk veszíteni, akár a fejlesztésről. A pont veled ugye a veled elkészült interjú kapcsán beszéltünk, hogy a frontend oldalunknak a fejlesztési időszaka alkalomról alkalomra újraindul, most elnyerte a végleges formáját. Tehát igen, küzdünk kihívásokkal, de hála Istennek mindannyian nagyon elszántak vagyunk abban a témában, hogy ez az út, amire ráléptünk, ez vagy velünk, vagy nélkülünk, de egy idő múlva mindenképpen létre fog jönni. Mi most megtanuljuk, hogy hol vannak a buktatók, mikkel lehet hibázni, és hogy milyen irányba kell fejleszteni a továbbiakban. Itt szó volt arról, hogy egy látáspiac, egy fogyasztói nyomás, ezt mi magunk is érezzük egyébként, már csak amiatt is, mert az idő az elmúlt másfél évben az utazás és az ezzel eltöltött időnek a fontosság és értéke megnövekedett, mi azt tapasztaljuk. Nagyon sokan vidékre költöztek, hogy az agglomerációba, office-ban dolgoznak, és ez ugyancsak erősítette azt az úgymond fogyasztói nyomást, ami a Legisli megalapításához vezetett.
Pár dolog az, amit még hozzáfűznék Pali által elmondottakhoz, hogy tényleg a kihívások jó részt onnan erednek, hogy a fogyasztói szokások változtak meg, és ugye mi azért nem csinálunk abból titkot, hogy tavaly a Tihanyi strandon, Paliék strandján végeztünk egy több mint 1000 fős kérdőívezést, ami arra vonatkozott, hogy milyen típusú szolgáltatás sokat hogyan szeretnének igénybe venni az ügyfelek, és mi magunk is megdöbbentünk, és megdöbbenünk napról napra, amikor bejön egy ügyfél, mondjuk elvégeznek neki egy egyszerű cégalapítást az ügyvédek, és akkor utána az ügyfél látja, hogy hú, ez milyen fantasztikusan lement, milyen jó volt, mondok egy konkrét példát, ezt talán említettük másutt is, hogy több országból jelentkeztek be különböző szereplők, és tulajdonképpen egy óra alatt le lehetett menedzselni egy cégalapítást, de utána ezek az emberek elvárnák azt, hogy akkor ezt is, azt is, amazt is ugyanígy, ugyanilyen gyorsasággal, ugyanilyen egyszerűséggel csináljuk meg, és akkor itt jönnek a kihívások egyrészt, ez egy nagyon durván szabályozott piac, tehát itt azért nem úgy vannak a dolgok, hogy csak kitalálunk valamit és megvalósítunk, hanem nagyon komoly etikai, jogszabályi háttere és környezete van a jogi szolgáltatásoknak, és ez adja egyrészt a kihívásokat, másrészt pedig edukálni kell a piacot, és ennek kapcsán én annak látom vagy abban látom a nagy kihívást, hogy ezt a látens piacot meg tudjuk fogni, ugyanis ha beszélgetünk emberekkel, és tényleg ezzel nagyon-nagyon sok időnk ment el az elmúlt időszakban, akkor azt látjuk, hogy iszonyatosan sok ember szeretne így vagy úgy jogászhoz, ügyvédhez fordulni. Van egy kérdése, két kérdés, de nem tudja, merre induljon, és különböző félelmei vannak. Az egyik attól fél, hogy drága lesz, a másik attól fél, hogy nem tudja, hogy kit találjon meg az adott ügye, mert felmegy az internetre, akkor azt látja, hogy XY96-ba végzett a Janus Pannonius Egyetemen, és nem tudom én hány elelem fokozata van, de hát ő csak azt szeretné megkérdezni, hogy akkor a végrendeletet az hogyan lehet érvényesen megcsinálni, és akkor így nem indul el se jobbra, se balra. És ez az az edukációs feladat szerintem, és kihívás, amielőtt mi állunk, hogyha ezt a piacot nézzük, de valójában, ha azt nézzük, nekünk fogyasztóink, illetve ügyfeleink, az ügyvédek is, hiszen a jogi szolgáltatást azt nem a platform végzi, hanem ügyvédek végzik, és őket is valamilyen szinten bele kell szoktatni azokba az utakba, azokba a különböző technológiai megoldásokba, amit a fogyasztó másik oldalról igényként megjelenít, és szerintem alapvetően a kihívások legnagyobb része az innen ered.
Igen, és a fogyasztó szóra reflektálnék még én is, hogy amiben mi még egy kihívást látunk, az edukatív folyamat, az edukációs folyamatnak az a része, amikor mi a mi munkafolyamatunk során lényegét tekintve egy jogi szolgáltatás egy termékké manifesztálódik. Tehát, hogy a látens piac a meglátásunk szerint egyébként amiatt is alakult ki, vagy van kialakulóban, vagy már kialakult, mert van egy olyan szegmense a piacnak, amelyik, ahogyan Levente elmondta, azért nem vásárol jogi szolgáltatást, mert egész egyszerűen nem tudja, hova forduljon. De hogyha ezek meg tudnak jelenni, és képzeljétek csak el, mint hogyha bementek egy szupermarketbe, ami egy egészen elrugaszkodott példa, de tulajdonképpen ezeket a termékeket, ahogyan egyébként a Legisli-nél, a Legisli platformján történik, dobozolhatóvá lehet tenni, például egy cégalapítást, például egy székhely szolgáltatással egy bekötött cégalapítást, és a többi, és a többi, és ezt úgy gondoljuk, hogy egy jelentős része a szolgáltatási szektornak ezzel át tud menni.
Hát akkor valóban nincs hiánya kihívásokból, de hát így érdemes, nem? Mik a jövőbeli terveitek?
Folyamatos termékfejlesztésben vagyunk, ugyanúgy, hogy az IT részünk az is szintén gyakorlatilag a 7-ből 7 napot dolgoznak a fejlesztők azon, hogy úgy nézzen ki az oldal, olyan módon tudjunk a későbbiek, mindjárt fogunk még beszélni itt a külföldi nyitásról, hogy az megfelelőképpen történjen, de tulajdonképpen a termékek fejlesztésével történik megy el a legtöbb időnk jelen pillanatban, így például az ingatlan adásvételnek a kidolgozása, vagy pedig a védjegy, és még nagyon sok egyéb terméknek, ezek mind-mind hónapos procedúrák. Ezt veszük észre, de mint hogy már említettem, áll a Istennek, mind a csapat valamennyi tagja nagyon elhivatott abban, hogy ebben 7 nappal átéve dolgozzunk.
Igen, és ahogy említettem, jó idealistaként tényleg a terv az, hogy egy Magyarországról kiinduló nemzetközi legal tech megoldássá váljunk, és tényleg valami idézőjelben dicsőséget hozzunk Magyarországnak ezzel, és egy picit visszakanyarodnék a tervek kapcsán is oda, hogy ténylegesen az a legfontosabb, hogy minden, amit csinálunk, és a jövőbeli terveink, az tulajdonképpen mindig az ügyféligény, az ügyfélközpontúságot tartsa szem előtt, és nagyon érdekes az ilyen termékfejlesztések esetén, én is mindig beleesek abba a hibába, vagy legalábbis korábban beleestem abba a hibába, hogy mindig jogászi adja, próbáltam megfogni azt, hogy hogyan is kéne valamit fejleszteni, vagy hogyan kéne valamit megcsinálni, és akkor utána szembe jön a valóság, hogy egy ügyfél hogyan gondolkodik ezzel szemben, és akkor értettem meg például ezt, amikor már sokadik ilyen hibámba beleestem, hogy az Amazon alapítójának, Jeff Bezosnak volt egy őrült szokása, hogy minden amazonos meetingre betolt egy üres széket. És ugye ennek az volt az oka, hogy bármikor, amikor olyan kérdések voltak, hogy mit hogyan kéne csinálni, akkor oda mutogatott, hogy hát ott ül az ügyfél, kérdezzük meg őt, és hogy, tehát, hogy tényleg az a fontos a jövőbeli céloknál és terveknél, hogy mit akarnak az ügyfelek, és hogyan akarják a szolgáltatásokat igénybe venni, és tehát egyrészt folyamatos termékfejlesztés, folyamatos digitalizáció, és ami még nagyon fontos az az, hogy valóban már a kezdetek kezdetén mi nemzetközi megoldásban gondolkodunk, tehát értelemszerűen a platform nem szeretne megállni Magyarország határainál, és ezt már korábban is említettük másút, hogy tulajdonképpen már Románia vonatkozásában partnerrel rendelkezünk, illetve nekem egy nagy vágyam, ami tulajdonképpen lassan már a megvalósítás szakaszába lép, hogy a Golföbből államaiba is megjelenjünk, és tulajdonképpen elsők között az Egyesült Arab Emírségekben, illetve Ománban ki tudjuk majd nyitni ugyanezt a platformot, és aztán szépen lassan Európa több országába is szeretnénk elvinni a Legislit.
Hiszen fantasztikusan hangzik, úgyhogy csak sok sikert tudok hozzá kívánni. És most szerettem volna mondani, hogy a száraz jogi témák után térjünk egy kicsit, vagy evezzünk egy kicsit könnyedebb vizekre, de azt hiszem, hogy a ti esetetekben nem nagyon lehet azt mondani, hogy száraz jogi témákról beszélünk, de mégis én azt szeretném megkérdezni, és adtatok egyébként egy nagyon jó ötletet a strandon való, nem tudom mennyire reprezentatív kutatással, úgyhogy legközelebb, hogyha mi a WeForSDG-ben majd közvéleményt kutatunk, akkor majd megyek a strandra, jó? És akkor majd ott kérdezgetjük a népet, hogy mit gondolnak bizonyos kérdésekről. És hát melyik strandra érdemes menni? Tudtok ajánlani egy jó strandot valahol a Balatonparton esetleg?
Nagyon fontos volt, amikor elkezdtünk a marketing stratégiánkon gondolkodni, hogy egy olyan útra lépjünk rá, amit picit el tud válni a jelen pillanatban kommunikáló több száz irodai social media platformoktól, vagy csatornáktól és kommunikációs módoktól. Emiatt mi egy teljesen új útra léptünk rám, ez talán érzékelhető mind az Instagram aktivitásunkban, mind a Facebook és egyéb aktivitásokban. Így váltunk egyébként névadó támogatójává a Legisli Örvényes Beachnek, ami tavaly egy Legisli Tihany Beach volt, ebben az évben költöztünk át Örvényesre, Balaton legnagyobb strandfejlesztésének otthont adó területre. És ennek a gyönyörű strandnak a látogatói napi 500 és 1000 fő találkozik direkt módon magával a platformunkkal. És igen, valóban ez így történt. A tavalyi évben közel 1000 darab kérdőívet töltöttek ki az érkezők, amikor is be tudtuk finom hangolni, hogy milyen szolgáltatási fejlesztésekre van szükség, és egyáltalán véve, hogy hogyan gondolkodnak erről. Ekkor jöttünk rá arra, hogy tulajdonképpen ez egy hiánycikk, ugyanúgy, ahogyan most már nem tudjuk elképzelni, hogy ne telefonról rendeljünk bizonyos szolgáltatásokat, legyen az ételbiztosítás vagy utazás, akkor jöttünk rá, hogy ennek egy ilyen nagy hiánya van. És ugrottunk bele természetesen a fejlesztésbe. Egyébként nagyon nagy örömömre szolgál, hogy bejelentettem, hogy pont múlt héten szerdán, ráadásul a Legisli Örvényes Beach bekerült a Balaton legjobb strandjai tömörítő kék hullám minősítés alá, sőt a Veszprém megyei külön díjat is Balatonfüred és Csopak Alsóörs nagyon nagy nevű strandjai elől hoztuk el idézőjelbetéve. Tehát, hogy egy olyan spot, ergo, ahol mi abban az időszakban tudunk megszólítani látogatókat és lendő fogyasztókat, akik zavarmentesen vannak ott. Tehát, most gondoljunk bele, a strand az pont egy olyan hely, ahol egyrészt a hagyományos kommunikációs csatornán belül elképzelhetetlennek gondoltuk volna egy ügyvédi, vagy egyáltalán jogi szolgáltató, akár platform, akár iroda, vagy egyéb bármi előfordulhasson egy ilyen helyen, de viszont pont, hogy mi ezt ellentétesen hisszük, meg gondoljunk, hiszen pont abban az időszakban lehet velük beszélni, amikor ő abszolút, tehát egy ideális pontban van, hiszen szabadságon van, ideje van, és senki nem zavarja. És általában boldog, és jól érzi magát. Tehát, hogy ebből a szempontból, ez most csak egy példa, de hamarosan például egy nagy kitelepülésnek is leszünk, például ez egy piacon lesz, a Vegyél Hazait Vásárnak leszünk egyik kiállítói, ahol tulajdonképpen hazai fejlesztőként, hazai termékfejlesztés zajlik ugye Legisli területén is. Ott fogunk tulajdonképpen ügyvédekkel jelen lenni egy vásárban, úgyhogy mellettünk mondjuk egy designer pont lesz, jobb oldalra meg egy kézműves lekvár, és középen lesz egy Legisli pult, és nagyon sok ilyen aktivitásunk van, beleértve a sporteseményeket, ahol ugyancsak jelen vagyunk, és stb. Vagy például azokat az interjúkat, amikre mi nagyon nagy kíváncsisággal tekintünk, mint például az imént a mai napon veled közzétett interjú. Szóval, hogy hiszünk abban az aktivitásban, ami a social területen valósul meg, illetve abban is, hogy formailag, grafikailag, üzenet tekintetében másfajta csatornákat kell megmozgatni, mint ami eddig. Aztán ebben nem biztos, hogy nekünk van igazunk, ez félreértésnek, és ezt mindig elmondjuk, mi egészen egyszerűen csak így látjuk.
Hát az egészen biztos, hogy számomra megvan a következő balatoni hétvégének a desztinációja, úgyhogy akkor ott találkozunk. Én nagyon szépen szeretném megköszönni a beszélgetést Tóth Leventének és Kecán Pálnak, a Legisli alapítóinak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen mi is a meghívást.
Köszönjük szépen.